Bővül a zóna, terjed a madárinfluenza, Bács-Kiskun megyében kellett növelni a megfigyelési területet.
Láncra verve tartotta, állatkínzással vádolnak egy soproni kutyatenyésztőt, mert alig etette az állatait.
Maga Brezsnyev. Olasz vizsgálók szerint a Szovjetunió rendelte meg 25 éve a pápa elleni merényletet.
Az óvoda nem készít fel az iskolára. Egy felmérés szerint a kicsiknek sok helyen még asztal sem jut.
Jó estét! Megszoktam, bocsánat. Jó napot kívánok! Újabb két Bács-Kiskun megyei településre terjesztették ki a védőkörzetet és a zárlatot, miután Dávod és Bátmonostor környékén is madárinfluenzával fertőzött szárnyasokat találtak. A megfigyelési övezetbe már Baja déli része is beletartozik.
Újabb óvintézkedésekre azonban nincs szükség, hiszen a közeli Nagybaracskán és környékén már eddig is zárlat volt. Ezt a zónát terjesztették most ki, és ezzel újraindult a 21, illetve 30 napos megfigyelés. Magyarországon eddig 25 madárról derült ki, hogy madárinfluenza miatt hullott el.
A madárinfluenza H5-ös vírustörzsét mutatták ki a vizsgálatok a Bátmonostoron és Dávodon 10 napja talált madártetemekben. Ezért erre a két településre is kiterjesztették a korábban Nagybaracska és Csátalja körül kialakított védőkörzetet. Ez azt jelenti, hogy ebben az övezetben is tilos a baromfi termékek ki- és behozatala, a házi szárnyasokat pedig mostantól itt is folyamatosan ellenőrzik az állatorvosok. Az országban eddig ebben a térségben találták a legtöbb madárinfluenzában elhullott vadmadarat, és a szakemberek további esetekre számítanak.
Ez mindenféleképpen egy olyan pontja Magyarországnak, amelyet az ott lévő intézkedéseink is jól mutatnak, ahol leginkább kell lokalizálnunk a problémát, ahol legnagyobb erőkkel kell a madárinfluenza vírusának terjedését megakadályozni.
Eddig 6 körzetben kellett védőzónát kialakítani a madárinfluenza miatt. A szakemberek arra készülnek, hogy legközelebb a Velencei tó környékén jelenik meg a vírus, oda érkezik ugyanis a legtöbb költöző madár. A főállatorvos szerint továbbra sincs szükség a biztonsági intézkedések szigorítására.
Állatkínzás miatt nyomozást rendelt el az ügyészség egy Sopron környéki kutyatenyésztő ellen. A férfi csaknem 200 állatot tartott a telepén, állatvédők szerint embertelen körülmények között. Állítólag fajta kísérleteket is végzett. A telep felszámolásáért tegnap több százan tüntettek Sopron főterén.
Egy napos sztrájkot tartanak a BKV dolgozói március 13-án, ha addig nem sikerül megállapodni az idei bérekről. A szakszervezetek dolgozónként 22.000 forintos fizetésemelést követelnek, szemben a társaság 16.500 forintos ajánlatával. A felek legutóbb tegnap ültek tárgyalóasztalhoz, de nem jutottak egyességre. A BKV-nál a szellemi foglalkozásúak átlagosan bruttó 220.000, a járművezetők 190, míg a fizikai munkát végzők 150.000 forint. Keresnek havonta.
Első választók a parlamentben címmel pártsemleges tájékoztató programsorozat indul az Országházban. Péntekenként azoknak a középiskolásoknak tartanak előadást, akik az idei országgyűlési választásokon először voksolnak. Magyarországon az idei parlamenti választáson 400.000 fiatal választhat majd először.
Újabb 5 katolikus főpapról állítja egy történész, hogy a rendszerváltás előtt kapcsolatban álltak a titkosszolgálattal. A kutatás eredményeit ma hozta nyilvánosságra az Élet és Irodalom. A szerző Ungvári Krisztián azt állítja, hogy nem politikai céllal nevezte meg az érintett püspököket és érsekeket, hanem egy korábban megjelent ügynöklista valódiságát akarta ellenőrizni, ezért kezdett el kutatni a nevek után. A katolikus püspöki kar a választási kampányra hivatkozva egyelőre nem nyilatkozik.
Nemrégiben Paskai László nyugalmazott bíboros ügynök múltjáról közölt, dokumentumokkal alátámasztott cikket az Élet és Irodalom. Most újabb 5 név jelent meg, mind az 5-en a katolikus egyház aktív vagy nyugalmazott főpapjai. A hetilap ma megjelent számában Ungvári Krisztián történész azt állítja, hogy több püspök és érsek állt kapcsolatban a Kádár korszak titkos szolgálatával. A szerző 3 tartótiszt nevét is megemlíti, egyikük jelenleg a nemzetbiztonsági kabinett titkára. Ungvári Krisztián azt mondja, hogy a tavaly ősszel az interneten megjelent szakértő 90 ügynöklista valódiságát akarta ellenőrizni, ezért kezdett el kutatni a nevek után.
Én lekértem a benne szereplő nevek egy részét. Ezekből azt hiszem, hogy a 40-et meg is kaptam, és abból az derül ki, hogy a 40 közül tulajdonképpen mindegyiknek volt valamilyen jellegű állambiztonsági kapcsolata.
A történész szerint volt olyan, akit csak beszerveztek, de soha nem jelentett. De akadt olyan is, aki éveken keresztül készített jelentéseket. Ungvári Krisztián azt mondta, hogy a kutatásnak és a megjelenő cikkeknek nincs semmiféle politikai célja. A katolikus püspöki kar viszont pont a választási kampányra hivatkozva nem kívánt reagálni a cikkre.
Egy olasz vizsgáló bizottság szerint a Szovjetunió vezetése rendelte meg 1981-ben a II. János Pál pápa ellen elkövetett merényletet. A most közzétett jelentés szerint maga Leonid Brezsnyev bízta meg a szovjet katonai hírszerzést a gyilkossággal.
A GRU pedig kelet-német és bolgár titkosügynökökhöz továbbította a kérést. Végül a bolgárok bérelték fel a török Aliakcsát, hogy lője le a pápát, akinek valószínűleg azért kellett volna meghalnia, mert fellépett a kelet-európai kommunizmus ellen. Ez áll az olasz jelentésben. Moszkva és Szófia egyaránt képtelenségnek nevezte a bizottság feltételezéseit.
Életének utolsó napjaiban maga II. János Pál fogalmazta meg azt a gyanút, hogy 1981-ben szovjet vezetők rendelték el a meggyilkolását. Az olasz parlamentben ezért egy vizsgálóbizottság kezdett foglalkozni az üggyel, Paolo Guzzanti szenátor vezetésével.
A pápa nem sokkal halála előtt adta azt az interjút, amelyben elmondta, hogy már Aliakcsa volt a gyilkos, valakinek fel kellett őt bérelnie, és szerinte nyilvánvaló, hogy a múlt század utolsó diktatúrája bízta meg Akcsát.
A parlamenti vizsgálóbizottság szerint maga Leonid Brezsnyev utasította a szovjet katonai hírszerzést, a GRU-t, a gyilkosság megszervezésére. A GRU azonban, hogy elterelje a gyanút a Szovjetunióról, kelet-német és bolgár titkosügynökök segítségét kérte. A török Aliakcsát pedig a bolgárok bízták meg, hogy 1981. május 13-án húzza meg a ravaszt. A merénylet elkövetéséért őt később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, de 2000-ben kegyelmet kapott. Jelenleg más büntettek elkövetéséért egy török fogházban raboskodik.
A bolgár titkos szolgálat abban az időben csak egy volt a szovjet intézmények közül. Nem létezett olyan, hogy bolgár állam, ami önállóan szervezett ilyen jelentőségű akciókat. Ők csak követték az utasításokat. Bulgária csak a Szovjetunió függeléke volt.
A bolgár kapcsolat egyébként már az Aliakcsa elleni tárgyaláson 1986-ban szóba került. Perbe fogták Szergej Antonovot, a bolgár légitársaság akkori római képviselőjét, aki egy fénykép tanúsága szerint a merénylet idején ott volt a Szentpéter téren. A bíróság akkor nem fogadta el bizonyítéknak a fotót, de az olasz vizsgálóbizottság szerint a mai technika már egyértelműen megerősíti, hogy a képen Antonov látható. A 36 oldalas jelentést azonban még az olasz parlamentnek is jóvá kell hagynia. Szófia és Moszkva minden esetre képtelenségnek nevezte a dokumentumban foglaltakat.
Nem állapodtak meg az Európai Unió és Irán képviselői bécsi találkozójukon az iráni atomprogram kérdéséről. Az iráni kérdéssel létrejött tárgyaláson Javier Solana, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, a német és a francia külügyminiszter, valamint a brit külügyminisztérium politikai igazgatója vett részt. Az urán dúsítással összefüggő mindenfajta iráni tevékenység beszüntetését az unió előfeltételnek tartja a további tárgyalásokhoz. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kormányzó tanácsa hétfőn ül össze Bécsben. Várhatóan azt a döntést hozzák majd, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa elé viszik az iráni atomprogram ügyét.
Mahmoud Abbas palesztin elnök szerint számos jel arra utal, hogy az Al-Qaida beszivárgott a palesztin területekre és terrorakciókat tervez. Palesztin és izraeli politikusok egyebek mellett a lehetséges támadások elleni biztonsági intézkedésekről és a béketárgyalások folytatásáról tárgyaltak. A megbeszéléseken Amir Peretz, az izraeli munkapárt vezetője kijelentette, hogy fontosnak tartja a palesztinoknak nyújtott segélyezés folytatását.
Mahmoud Abbas palesztin elnök szerint az Al-Qaida több tagja is beszivároghatott a gázai övezetbe és Cisjordániába, és a jelek szerint terrortámadásokra készülnek.
Most nagyon ébernek kell lennünk. A palesztin erők mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák, hogy terroristák bármilyen merényletet hajtsanak végre.
Izrael szerint az Al-Qaida tagok akkor szökhettek át a palesztin területekre, amikor a gázai kivonulás után rövid időre ellenőrizetlenül maradt az egyiptomi gázai határátkelő. A palesztin hatóság azonban tagadja ezt. A szükséges biztonsági intézkedésekről és a béketárgyalások lehetséges folytatásáról megbeszélést tartott Mahmoud Abbas palesztin elnök és Amir Peretz izraeli munkapárti vezető.
Mi nem háborúzunk sem a muszlimok, sem az arabok, sem a palesztin nép ellen. Mi a terrorszervezetek ellen harcolunk. Elutasítjuk a kollektív büntetéseket, és hisszük, hogy együtt kell megtalálnunk a módját a segélyezés folytatására.
A Hamas szerint azonban Izrael tehet a béke folyamat megrekedéséről. Ez Khaled Mashal, a palesztin radikális szervezet vezetője jelentette ki, amikor tegnap megbeszélésekre érkezett az orosz fővárosba.
New Orleans polgármestere és a város lakói megdöbbenéssel fogadták a hírt, hogy az amerikai elnököt már órákkal a Katrina hurrikán érkezése előtt tájékoztatták a közelgő katasztrófáról. George Bush korábban tagadta, hogy tudott volna a fenyegető veszélyről. A lakókat az háborította föl leginkább, hogy Bush-t arra is figyelmeztették, egész New Orleans víz alá kerülhet.
Ez a videokonferencia borzolja a kedélyeket napok óta az Egyesült Államokban. A felvételből kiderül, hogy az amerikai elnököt állításával ellentétben már órákkal a hurrikán érkezés előtt tájékoztatták a közelgő katasztrófáról. A Nemzeti Hurrikán Központ igazgatója még arra is figyelmeztette George Bush-t, hogy New Orleans víz alá kerülhet.
Úgy tűnik, hogy a vezetés mindenről tudott. Arról, hogy akárhol csap le a hurrikán, hatalmas pusztítást végez. Hogy a Superdome teteje az egyik legkérdésesebb pont. Hogy rengeteg segítségre lesz szükségünk, és a hadsereget is be kell vonni. Ezért igen meglepett, hogy a válaszlépések ilyen lassan jöttek.
A katasztrófa sújtotta város lakói dühösen fogadták a leleplező felvételt.
Hihetetlen, hogy ez megtörténhet ebben az országban a legmagasabb kormány szinten. Hagyták, hogy az ország egyik legcsodásabb városát elnyelje a víz.
A Katrina pusztításában több mint ezren vesztették életüket, és több millióan váltak hontalanná. Sokan mégis hatalmasat nyertek a pusztítással. Soha ennyien még nem voltak kíváncsiak New Orleans városára, legalábbis ezt állítják az évtizedek óta városnéző túrákat szervező Green Line Tours idegenvezetői. Így nem meglepő, hogy a helyi utazási irodák többsége átállt a katasztrófa turizmusra.
Újra erdőtűz pusztít az Egyesült Államokban, ezúttal Oklahoma államban. Több száz embert kellett kitelepíteni, mert a tűz a házaikat is fenyegette, több mint 50 épület le is égett. Sok tűzoltó megsérült, közülük egy súlyosan. A növényzet a száraz, meleg, szeles időben gyulladt ki. A lángok helyenként 5 méter magasra csaptak fel. Oklahoma állam középső részén 400 hektárt pusztított el a tűz.
11-szeres életfogytiglani börtönre ítélték azt a kórházi ápolót, aki elismerte, hogy 40 embert megölt az amerikai New Jersey államban. A 46 éves férfit csak azért nem ítélték halálra, mert vádalkut kötött, és segített a hatóságoknak föltárni az összes gyilkosságot. Az ápoló a tárgyaláson azt vallotta, hogy súlyos depressziós rohamai miatt végzett pácienseivel, halálos dózisú injekciókkal.
Akciófilmbe élő autós üldözés volt Los Angelesnél. Egy fiatal nő ellopott egy rendőrségi autót, majd 2 órán át száguldozott vele. A rendőrök sehogy se tudták megfékezni, végül csapdát állítottak neki.
A nő a rendőrös elől lopott el egy rendőrségi autót. A jármű ráadásul a Los Angeles-i sheriff kocsija volt. A rendőrök azonnal a nyomába eredtek, és 2 órán keresztül üldözték a száguldozót. Végül csapdát állítottak az autónak. Amikor a kocsi átrobogott az úton keresztbe fektetett szöges akadályon, leesett az egyik hátsó kerék gumija. Így aztán lassításra kényszerült. Végül úgy tudták megállítani, hogy jelzés nélküli rendőrségi autókkal elzárták az utat. A 25 éves nőt kirángatták az autóból, fejéhez pisztolyt szegeztek, majd megbilincselték és letartóztatták. Azt egyelőre nem tudni, hogy miért lopta el a kocsit.
Drogfutárt és drogosokat fogtak a határőrök. A Hegyesalmi átkelőnél egy 37 éves gödöllői férfi autójából több mint 9 kg marihuána került elő. A jármű sárvédője és lökhárítója mögé rejtett 19 csomag kábítószerre. A drogkereső kutya bukkant rá. A futárt megbilincselték és őrizetbe vették, ellene kábítószerrel való visszaélés miatt indítottak nyomozást. Komáromnál pedig 3 magyar fiatal tartóztattak fel a határőrök. Miután egyikőjük gyanúsan viselkedett, átvizsgálták őket. A drogos fiúknál fecskendőket és amfetamin származékokkal töltött ampullákat találtak.
Az óvodák nem készítik fel kellőképpen a gyerekeket az iskolára. Legalábbis ez derül ki az egyik pedagógiai intézet felméréséből. A legnagyobb gond szerintük az, hogy a legtöbb helyen még az alapvető felszerelések is hiányoznak. Például nincs asztal vagy tornaterem, de kevés a fejlesztő játék is. A kiküldött kérdőívekre 241 óvodavezető, 769 óvónő és több mint 1100 szülő válaszolt.
Asztal, székek, fejlesztőeszközök, játékok, tornaszoba. Csak néhány dolog, ami nincs, vagy rég elavult már a legtöbb óvodában. Az intézmények többségében azonban speciális képesítéssel rendelkező szakember sincs, pedig logopédusra és fejlesztőpedagógusra is igen nagy szükség lenne. Sem előbbire, sem utóbbira nincs pénze az óvodáknak, ezért jelent gondot rendesen felkészíteni a gyerekeket az iskolára.
Az önkormányzatok legtöbbször a fenntartói ezeknek az óvodáknak, az önkormányzatok pedig általában arra hivatkoznak, hogy az a fejkvóta, amit az állami költségvetésből erre kapnak, a rezsiköltségeket sem fedezi, sokszor már ahhoz is ki kell nekik pótolni, emiatt az udvari játékok vagy a fejlesztő játékok beszerzése a sor végére marad.
A legtöbb intézménynek pedig alig néhány millió forint is elegendő lenne. A pénzből játékokat vennének a legtöbben. Számítógépre és idegen nyelvi fejlesztésre viszont a megkérdezettek közül senki sem költene. Van olyan település is, ahol ezek a gondok eltörpülnek. A gyerekek fele ugyanis azért nem jár óvodába, mert olyan kicsi az épület, hogy nem férnek be.
Csaknem 300 középiskolás vércukorszintjét ellenőrizték Orosházán. A tapasztalatok szerint a fiatalok mintegy 7-7-es százaléka szenved az úgynevezett életmódtípusú cukorbetegségben, vagyis ők túl sok édességet esznek és keveset mozognak. A diabétesznek ezt a típusát egészséges táplálkozással akár meg is lehetne előzni.
Magyarországon mintegy 1 millió cukorbeteg él, ám közülük mindössze 600 ezeren regisztráltak. A többiek egyáltalán nem tudnak róla, hogy betegek. A statisztika szerint egyre több fiatalnál mutatnak ki magas vércukorszintet. 20 éve még ritka volt az úgynevezett életmóddal járó cukorbetegség. Ma 1000 gyerek közül legalább 60-nál kimutatható. Az okok között a helytelen táplálkozás, a kevés mozgás és pihenés, valamint a stressz szerepel.
Egészségesen kell táplálkozni, ilyen gyümölcsöket kell enni, és akkor így nem lesz valaki cukorbeteg. De egészséges táplálkozás nagyon fontos.
Mamám is cukorbeteg, és hát látom a hátrányait ugyanis. Hát ő is nagyon kevés dolgot ehet, eléggé le is van gyengülve. Szerintem fontos a megelőzés. Én azt mondom, hogy sportoljon az ember.
A szakemberek szerint elegendő lenne, ha évente mindenki legalább egyszer megméretné vércukorszintjét. Erre egyébként az országban már több gyógyszertárban is lehetőség van.
Uniós és kulturális hírekkel folytatjuk.
Előbb azonban nézzünk közülük néhányat röviden.
Telefonon, interneten majdnem bármi megtudható az Európai Unióról az Eurovonal segítségével.
Túl magas a légszennyezés, a levegőszennyezés ellen tüntettek környezetvédők Ausztriában.
Túlcsorduló érzelmek, fülbe mászó dallamok, klezmer musical próbálnak a Budapesti Operett Színházban. Tehát uniós hírek. Harmadik születésnapját ünnepli az EU vonal. A tájékoztató szolgálat munkatársai 2003. februárja óta telefonon 223 ezer választ adtak az érdeklődőknek. Internetes honlapjukat pedig több mint 3 millióan látogatták meg.
Az EU vonal most megújult honlapján interaktív szolgáltatásokat, például fórumokat is kínál a felhasználóknak. A telefonon érdeklődők természetesen továbbra is hívhatják az EU vonal ingyenes számát, bármilyen az unióval kapcsolatos kérdéssel.
Az EU vonal számát naponta átlagosan 400-an hívják fel. A lényegében mindenki számára elérhető és ingyenes tájékoztató szolgálat teljességre törekszik. Alapvető célja, hogy az Európai Unióval kapcsolatban felmerülő minden kérdésre megpróbáljon választ adni. Kérdésekben pedig nincs hiány. Az elmúlt három évben telefonon 223 ezeren érdeklődtek. 11.500-an elektronikus levélben tették fel kérdéseiket. A honlapot pedig 3 millióan tekintették meg. Ezen kívül 5.500 e-mail címre küldenek két hetente hírlevelet. Magyarország uniós taggá válása óta egyre gyakoribbak a speciális élethelyzetekre, egyedi esetekre vonatkozó kérdések. Kis- és középvállalkozók, munkavállalók és diákok érdeklődnek a leggyakrabban. Főként a társadalombiztosítás, a vállalkozás és az oktatás témájában. A lakosság uniós felkészülését segítő telefonos és internetes szolgáltatás a legkülönbözőbb kérdésekre adott választ az autóbehozataltól a diplomák elismeréséig. Számtalan furcsa kérdést is kapott a szolgálat, például a lőtt vadhús behozataláról, a lótartásban használatos box méretéről, vagy a sör balling fokáról. Az EU vonal megújult honlapján fórumok és új szolgáltatások is találhatóak. Ezeket a miniszterelnöki hivatal indította a Beszélgessünk Európáról című programsorozat részeként.
Környezetvédők tüntettek az Európai Unió közlekedési minisztereinek tanácskozása ellen. Miközben a 25-ök tárcavezetői a nyugat-ausztriai Bregenzben arról egyeztettek, hogy miként lehetne biztonságosabbá tenni a közlekedést, a Greenpeace aktivistái az A14-es autópályán szennyezett levegővel teli balonokkal tiltakoztak az autók környezetszennyezése ellen. A környezetvédők azt állítják, hogy évente 350 ezer ember hal meg Európában a levegőszennyezés miatt. Szerintük a forgalom csökkentésével nem csak ez, hanem az egészségre szintén káros zaj is kisebb lenne.
Csökkent a munkanélküliek száma az Európai Unióban. Az Eurostat friss adatai szerint januárban 18,5 millióan voltak állás nélkül, ez 100 ezerrel kevesebb, mint a decemberi adat. A kismértékű csökkenés ellenére átlagosan továbbra is 8,5%-os a munkanélküliek aránya az Unióban. A 25 év alattiak körében viszont ennél jóval magasabb, 18% az állástalanok aránya. A 25 tagország közül januárban a legalacsonyabb munkanélküliséget Írországban mérték, ez 4,3%. Változatlanul Lengyelországban volt a legmagasabb az állástalanok aránya, 17%.
Kultúrával folytatjuk. A 30-as években repíti vissza, mondjuk így, közönségét a budapesti Operett Színház új műzikelje, a klezmer dallamokra épülő Mennyasszony tánc.
A sajtótájékoztatón még csak egy-egy hangulatkeltő betétdallal szolgáltak a művészek, de március 17-én már valóban felmegy a függöny.
Molnár Piroska is szerepel a Mennyasszony tánc című kétrészes klezmer musicalben. Úgy tűnik, Kerényi Miklós Gábor, az Operett Színház művészeti vezetője megint ráhibázott. Évtizedekkel ezelőtt Kismanyi főszereplésével vetítették a Torockói Mennyasszony című filmet. Ez alapján készült a zenés darab, amely majd egy erdélyi kisvárosba repíti a nézőket.
Az az értéke, hogy a sokszínűségben az emberről tud beszélni, vagy az emberhez tud szólni, vagy egy emberről tud az emberekhez szólni. Azt gondolom, az a másik értéke, hogy úgy musical, hogy közben egy egészen erős története van, tehát prózai története van, amelyben énekelnek.
A fiatal rendező nemrég debütált a Lili Báró nővel. Most a főszerepeket Simén Falvi Ágotára és Mészáros Árpád Zsoltra osztotta.
Ereje attól van, hogy sokrétű, sokszínű, hiszen más népeknek a népzenéje be van olvadva a zsidó népzenébe. Úgyhogy amikor én megkaptam ezt a felkérést másfél évvel ezelőtt, akkor úgy éreztem, hogy ez a téma nagyon közel áll hozzám, hiszen három népcsoport lakik egy helyen a 30-as években, magyarok, románok, zsidók.
Be kell vallani, hogy a néhol szívbe markoló, máskor szédületes ritmusú dallamok slágergyanúsak.
Kodály Zoltán daljátékát, a Hár Jánost mutatja be ma este a Kecskeméti Katona József Színház. A magyar népzenéből táplálkozó keserédes darabot úgy mondják, párhuzamosan mutatja be a szabadságát kereső nép sorsát, és azt, ahogy a főhős fantázia világában minden jóra fordul.
Kodály városában Kodályt rendezni felelősség, mondja Juronics Tamás, aki szerint a kodályi zenéhez nagyon is hű az az életérzés, amelyet bemutat a darab.
A hazugság, a mesáb ugyan megjelenik a darabban, de nem engedem el soha a valóságot sem. Folyamatosan jelen tartom, pont az öreg hári személyében, hiszen itt nálunk két hári lesz.
A meseként ismert darab után a rendező most a táncra is nagyobb hangsúlyt fektet, amely több rétegűvé teszi az előadást. A szegedi kortárs balett, mint szegény nép jelenik meg a színpadon.
És ott van néhány tonna föld, ami a talaj, az anyaföld, a hazaszeretet, a minőség, ami után mindenki vágyódhat. És leginkább az öreg hári, aki egy jelkép.
Szegedi Csabát Gregor József ajánlotta a fiatal hári szerepére.
A legnagyobb problémám az volt, hogy hogyan fognak engem itt majd Kecskeméten fogadni, elismerni egy zöldfülű véres kezdőt, aki még zeneakadémista, sőt, még csak 24 éves, és címszerepet kap, tehát ilyen nincs a világon. Hála Istennek ezek a félelmeim két nap múlva is múltak.
A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és a Fesztivál Kórus mellett a Kodály Iskola növendékei is közreműködnek az előadásban.
Mindjárt jön az időjárás jelentés.
Előbb azonban még nézzük át legfontosabb híreinket néhány mondatban.
Bővül a zóna, terjed a madárinfluenza, Bács-Kiskun megyében kellett növelni a megfigyelési területet.
Láncra verve tartotta, állatkínzással vádolnak egy soproni kutyatenyésztőt, mert alig etette az állatait.
Maga Brezsnyev, olasz vizsgálók szerint a Szovjetunió rendelte meg 25 éve a pápa elleni merényletet.
Az óvoda nem készít fel az iskolára, egy felmérés szerint a kicsiknek sok helyen még asztal sem jut.
És akkor végül az időjárásról.
A délelőtti napsütés után délutánra erősen megnövekszik a felhőzet. Eső, zápor szinte mindenütt lehet, észak-keleten pedig havas esőre is számítani kell. Erős lesz a délnyugati szél, ennek ellenére ma még enyhe idő lesz 2 és 9 fokkal.
Sporthírek, körzeti híradók és a Kárpáti Krónika következik utánunk.
Híradó legközelebb délután 4 órakor. Várom Önöket.
Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Együtt sírtunk, együtt nevettünk. Ilyen volt a félszázadunk. Most szombaton a félszázadból például 1960 Fónai Mártával, a Bodrogi Töröcsik duettel, Sota Irénnel, Páger Antallal, Hoffival, Kibédivel, Latabárral és Kordával. Hogy milyennek láttuk 1960-at, megmutatjuk szombaton délután.
A műsor támogatója a Teva Magyarország RT, a világ legnagyobb generikus gyógyszergyártó cégcsoportjának tagja. Teva, bízom benne.
Mondja, nincs kedve egyet sétálni velem?
Tudtam, hogy bele fogok szeretni, mert először is rögtön hány ingerem lett. Érted? Sose találkoztam ilyen gyönyörű lányjal. Azt hiszem, erre nagyon érzékeny vagyok. Az egyetlen lány, akit eddig ismertem, az a szomszédban lakott, és egyáltalán nem volt csinos, vagy mi. Fölhívtam néha a telefonon, mindenféle malacságot mondtam neki, de erbeszélgetésre hívtam, ő fizette. Különben semmi különös nem volt köztünk. És most nagy zűrben voltam, mert ugye mégsem mondhatom el Luisnak, hogy börtönben voltam, bankrablásért, és hogy lopásból élek, sose volt rendes munkahelyem. Tudod, az emberek nagy része az ilyesmit rögtön felhasználja ellened. De olyan édes volt, olyan igaz, és ott sétáltunk a parkban, meg minden. Annyira a hatás alá kerültem, hogy nem is tudom, 15 perc múlva el akartam menni feleségül, és fél óra múlva abszolút lemondtam arról, hogy ellopjam a pénztárcáját.
Vasárnap este ismét Krém.
A vendégeink Kovács Kati.
LL Junior.
Ha legközelebb látnál, és a Fiesta. Neked se lesz virág. Állam szem, kedvesem, most a fiam. tartsanak velük!
Az ötös lottó heti főnyereménye 1 milliárd 80 millió forint, a hatos lottó főnyereménye 813 millió forint.
Mennyi?
1 milliárd 80 millió és 813 millió forint.
Bármikor bejöhet.
Természetben a Pannon is megújul. Ez ilyen egyszerű. Pannon. Közel hozzád.
Jó napot kívánok, kedves nézők! Talán ma este már alelnöke is lesz a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, legalábbis erről tanácskoznak a sportág legfőbb vezetői. A helyszínről Maurer Ferenc jelentkezik.
A Kisteleki István által előre beharangozott rend és fegyelem jellemzi az új alakult MLS elnökség első ülését, legalábbis ezt jelzi, hogy az elnök előterjesztéseit kérdés és ellenszavazat nélkül sorra szavazzák meg a tagok. Így történt ez az alelnökök személyére vonatkozó előterjesztés esetében is. Kisteleki István általános alelnöknek Nemes Ferencet, az önkormányzati és jogi feladatok ellátásáért felelős alelnöknek Helmeci Lászlót, a szakmai felügyeletért felelős alelnöknek pedig Dunai Antalt kérte fel. Az alapszabály szerint ugyancsak két alelnök lehetne, de arra lehetőséget nyújt, hogy egy kiemelt területet szükség esetén egy alelnöki rangban lévő személy irányítson, így került a szakmai munka felügyelete Dunai Antal kezébe. Kisteleki István szándéka atéren is megvalósult, hogy az ülés nagy részében a nagy közönség számára kevés érdekes adminisztratív háttérmunka döntés előkészítés zajlik. A területi egységek átvilágítása, az új alapszabály kidolgozása, az OTP MOL Bozsik Akadémiával kapcsolatos tárgyalások is még csak előkészítési fázisban tartanak.
Képeink egyébként még a múlt heti közgyűlésen készültek. Az olimpia nem sikerült túlságosan jól az amerikai és a kanadai hokisoknak, pedig mint képeinken is látni fogják, még mindig nagyon tudnak jégkorongozni és persze bunyózni is.
Walker Kovács viperát idéző ütésekkel intézte el a Calgary ellenfelét, ettől függetlenül végül a kanadaiak körülhettek, akik 3-2-re győztek a St. Louis ellen, többek között Leclerc góljával. Ez nem volt igazán meglepetés, nagyon szép egyébként az akció, annál inkább meglepő az, hogy milyen gólt látunk most. Camilleri estében emel az ellenfél hálójába, ez már természetesen egy másik mérkőzés, a Minnesota Los Angeles. Camilleri valami fantasztikus mozdulattal győz a kapus felett, és nem is babonás, hiszen 13-as számmal játszik. Ezzel vezetett a Minnesota 1-0-ra a Los Angeles ellen, de végül vereséget szenvedtek, hiszen Gabori két gólt is ütött, a vége Los Angeles Minnesota 3-2.
23-21-re kikapott az MKB Veszprém a bajnokok ligájában a francia Montpellier-től. A hétvégi visszavágón ezt a különbséget kell ledolgozniuk budaiéknak. Nem lesz nehéz. Nem lesz nehéz?
Komoly szerepet vállal 13-19-nél Iváncsi Gergő abban, hogy az MKB Veszprém, ahogy mondani szokás, kijött a gödörből Montpellier-ben. Most két gólos csak a hátrány, ez nem túl sok. Könnyű a helyzet?
Hát ha ezt a két gólos hátrány nem tudjuk ledolgozni, akkor én úgy gondolom, hogy... nem tudom, szóval akkor borzasztóan el kell, hogy szégyeljük magunkat. Szerintem mindent meg fogok tenni a csapat azért, hogy ezt a két gólos hátrányt ledolgozzuk, meg úgy gondolom, hogy lesz egy elég jó közönségünk, úgyhogy ezzel nem lesz semmi gond.
Hát az elég jó közönség az biztos, a többi a fiúkon múlik. Az esti híradó előtt néhány perccel Zelinka Ildikó várja majd önöket, én most köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.
Izomlás, szabadidős sportmagazin szombatonként az M1 műsorán. A műsorban lévő sportközvetítések támogatója a Vasas-Pasaréti Sportcentrum és a Nemzeti Sporthivatal.
Azért szeretem az estét, mert nálunk mindig történik valami.
Az Este, a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
leragasztott óriás plakátok. Az óbudai önkormányzat az illegális reklámok ellen demonstrál. Félnek a szentendreiek. A lakók szerint romlott a közbiztonság a városban. Halványódó burkolatjelek. Az idén 40%-kal kevesebb jut a festésre. A budapesti körzeti híradót látják. Jó napot kívánok! Több politikai hirdetést is leragasztatott a harmadik kerületi önkormányzat. A hivatal szerint ugyanis az óriás plakátokat engedély nélkül helyezték ki. A Magyar Reklámszövetség szerint a letakarás nem teljesen jogszerű, az viszont elfogadható, amit az önkormányzat el akar érni vele.
A harmadik kerület szerint az óriás plakátoktól szinte már nem is látszik a város. Ráadásul a hirdető táblák nagy részét engedély nélkül állították fel. Az önkormányzat ezért most 5 politikai hirdetést leragasztatott. A hivatalnak nem a plakátok tartalmával volt baja, mint ősszel, amikor egy tévéműsor hirdetéseit kifogásolták, hanem azok tartó szerkezetével.
Erre ugye odafigyel a média is jobban, mint hogyha egy kereskedelmi cég reklámját takarjuk le, és hangsúlyozom, hogy többet nem fogunk, csak pedagógiai céllal akarjuk a további elhatalmasodást egy kicsit visszafogni.
A Magyar Reklámszövetség megérti az önkormányzat problémáját, de véleményük szerint ezzel az akcióval valójában a vétlen hirdetőket büntették meg.
Én azt gondolom, hogy nem szerencsés, ha bárki hozzányúl egy kiragasztott plakáthoz, hiszen azért valaki nevezetesen a megrendelő fizetett. Szerintem nem teljesen szabályos, viszont érthető.
Az önkormányzat a választási kampány befejezése után egyeztetni kíván a reklámhordozó cégek vezetőivel, hogy a szerintük tarthatatlan állapotot megszüntessék.
Egész napos BKV-sztrájk lesz március 13-án, ha addig nem állapodnak meg a bérekről, jelentette be a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének elnöke. Nemes Gábor elmondta, eredménytelenül zárult a másfél hónapja tartó bértárgyalások tegnapi fordulója is. Hozzátette, hogy az érdekképviseletek 23-ról 22 ezer forintra mérsékelték béremelési igényüket, a cégvezetés azonban nem mozdult el a 16.500 forintos ajánlatról. Nem fogadta el az Európai Unió a magyar együttermesztési törvénytervezetét. Túl szigorúnak találják ugyanis a hagyományos, a bio és a genetikailag módosított növények egy országon belüli termesztésének magyar elképzelését. A magyar ökotermesztők viszont tovább szigorítanának. Pest megyében 4000 hektáron van már ökotermesztés.
Ez a 100 hektáros Püspökhatvani ökogazdaság 42 ember munkájával 450 mangalica húsát és 43 tehén tejét dolgozza fel. Ők termelik az állatok takarmányát is. Vegyszer, hormon, génmódosítás kizárva. A szélnek azonban nem tudnak parancsolni. A méregtermelést irányító gén az ő siló kukoricájukba is belekerülhet.
Amennyiben genetikailag módosul valamilyen beporzás útján a növény, ebben a pillanatban 10.000-szeres hatóanyagtartalom lesz a kukorica szárba, illetve a gyökérbe, tehát tulajdonképpen megmérgeztem a saját teheneimet, és innentől kezdve mérgezett lesz a teje. Tehát vége van ennek az állapotnak, ennek az idilli állapotnak, ami most jelen pillanatban egy nagyon szép körforgás ebben a gazdaságban.
Most ez még nem áll fenn, mert nálunk moratórium tiltja a génmódosított növények termesztését. A nemzeti szabályozás elkészült, de nem nyerte el az unió illetékeseinek tetszését. Ők a génmódosítások számára megengedőbb magyar törvényt szeretnének.
Az Európai Unió valóban egy, ahogy tetszett mondani, egy lazítást javasolt. Mi úgy gondoljuk, hogy sem lazítani, sem szigorítani nem gondoljuk ezt a tervezetet. Ott, ahol egyértelműen igaza van az Európai Uniónak, ott korrigálni fogjuk a szöveget, az egyéb területeken pedig igyekszünk megmagyarázni, megvédeni az álláspontunkat.
Aki időt nyer, életet nyer, állítják az ökogazdálkodásban érdekeltek. Szerintük addig kell várni, amíg tudományos eredmények is bizonyítják tiltakozásuk jogosságát.
Ha a kormány föltartja a most lekérdett moratóriumot, és ezt fenn kell tartani, hiszen nem arra hivatkoztunk a moratóriumban, hogy védeni akarjuk a magyar gazdaságot, hanem az, hogy környezeti kockázatai vannak, és ezt ilyen gyorsan nem lehet fölülvizsgálni és megszüntetni, akkor jók a lehetőségeink arra, hogy ezt az évet felhasználjuk egy olyan erőgyűjtésre, amelyik végül is aztán megóvja Magyarországon ezt a hatalmas értékét.
A génmódosításnak már kerekasztala is van. A témában kutatásokat folytatók és az érdeklődők havonta egy alkalommal találkoznak a képviselői irodaházban.
A sok betörésre és az autósok rossz közlekedési moráljára panaszkodnak a szentendreiek. Van, akihez egy év alatt kétszer-háromszor is betörtek. Az alpolgármester úgy véli, kevés a rendőr, így nehezebb fellépni a bűnözők ellen.
Félnek a szentendreiek. A statisztika szerint ugyan nem nőtt a betörések száma, a lakók mégis úgy vélik, tarthatatlan a helyzet.
Az egyik szomszédomba betörtek két évvel ezelőtt, és akkor csak egy taricska csempét vittek el, majd később hátul az ablakot nyomták be neki, akkor fölforgatták a lakást. A másik szomszédomhoz kétszer is betörtek, a pincéből elvittek ezt, azt jelentős értékeket.
Az önkormányzat a közterület felügyelők segítségét kérte. A legnagyobb baj ugyanis az, hogy kevés a rendőr. Ugyanakkor a területet Szentendrén kevesebb rendőr ellenőriz, mint például Budapesten.
Ez a környék rendkívüli mértékben tele van ingatlanokkal, hétvégi házakkal, és ehhez képest kevés a mozgó, intézkedni képes rendőr. Most ugyan folyik egy beruházás, ami a rendőrkapitányság épületét javítja, tehát legalább az elhelyezési körülmények jobbak lesznek, de ettől még rendőr nem lesz több.
A helybéliek a közlekedési morálra is panaszkodnak. A 11-es úton nagy sebességgel közlekednek a járművek a településen belül. A járdákon pedig a parkoló autók akadályozzák a gyalogosokat.
A tavainál csak nem 40%-kal kevesebb pénz jut idén útburkolati jelek felújítására Budapesten. A Városüzemeltetési Bizottság elnöke szerint ez súlyosan veszélyezteti a közlekedés biztonságát. A közterület fenntartó illetékese viszont azt mondja, a legveszélyeztetettebb helyeken mindenképpen festenek majd.
A Városüzemeltetési Bizottság elnöke szerint az életveszély ebben az esetben egyáltalán nem túlzás, hiszen a lekopott, rosszul vagy egyáltalán nem látható közlekedési jelek és zebrák csaknem 3000 fővárosi helyszínen veszélyeztetik súlyosan a biztonságot. Úgy véli, fontos lenne a villamos megállók járda szigeteinek körülfestése is. Ezt azonban Budapesten egyelőre nem tervezik.
Ez az állapot nem maradhat fenn, inkább kevesebb utat újítsanak fel, de a burkolatjelet mindenképpen festeni kell, és különösen a keresztirányú burkolatjeleket, tehát a zebrákat, stopvonalakat, hogy az emberek lássák a gyalogosokat.
Az útburkolati jelek pótlását és felújítását az anyagiaktól függetlenül csak tavasszal kezdhetik meg a fővárosi közterület fenntartó RT szakemberei. Mint az Csanádi Csaba közútfenntartási igazgató elmondta, a munkát csak száraz aszfalton és legalább plusz 10 Celsius foknál tudják elvégezni. Az útfelújítást azonban szerinte nem szabad szembeállítani az útburkolati jelek felfestésével.
A rossz utakat fel kell újítani, és valóban a burkolati jeleket is fenn kell tartani, de az előregedett rossz széteső útburkolatokra magát a burkolati jeleket sem tudjuk felhordani, felfesteni, úgyhogy mindenképpen csak normális, elfogadható állapotú burkolatokon lehet ilyen munkát végezni, az útfelújítások is szükségesek.
Az igazgató hozzáfűzte, hogy a jelek teljes körű felújítására elegendő pénz egyetlen évben sem állt rendelkezésükre, ezért a feladatot továbbra is ütemezik. Minden évben ősszel és tavasszal kiemelt program az iskolák környékén az útburkolati jelek pótlása. Ezt a munkát azonban a legoptimálisabb esetben is csak március második felében kezdhetik el.
Ma 14 óra 10 perckor kezdődik a Budapesti Körzeti Magazin, itt az M1-en, nézzük, miről lesz szó.
A teljes tetőfelület közel 1400 négyzetméter, ez 5,6 milliónál egy kicsivel kerül többe.
Van, ahol már látható eredményei vannak a panelprogramnak, van azonban olyan lakótelep, amelyen a felújítások sem biztos, hogy sokat segítenek.
Gyűlölök itt lakni, két hét múlva is költözöm, hála jó Istennek.
Mi lesz a panelekkel? Vita a stúdióban a panelprogram kidolgozóival és ingatlan szakértőkkel.
Csincsül, csak ebből mosogatok meg. Itt takarítása ilyenekre.
Nagykátaegy utcájában még a kútról hordják a vizet. A szennyvíz csatorna rendszert ugyan már kiépítették, ide azonban nincs mit engedni, vezetékes víz híján. Kismagyar anomália Pest megyében. És érdekesség a fővárosban is. Lehet, hogy önök azt hiszik, az oktogonon járnak, de papíron ez hivatalosan még mindig november 7-et ér. Érdekes témákkal, fontos ügyekkel várjuk önöket ma 2 óra után pár perccel regionális magazin műsorunkban.
Magazin tehát hamarosan, körzeti híradó pedig este 6 óra után 10 perccel lesz legközelebb. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
És
m'appelle Jean-Pierre.
Jean-Pierre vagyok, illattervező. Francia parfümöket alkotok. Az új álom, mely valóra vált, a Camille kollekció, melyet egy elbűvölő párizsi lány ihletett. Harmatos volt a reggel, és derült sugárzó a mosolya. Ekkor született meg a Camille Optimistic. Elvarázsolt, amikor újra láttam. Rózsa és jázmin érzékje legye. Camille Sensuel. Titokzatossága rabulejt. Exotikus, akár egy keleti parfüm. Camille Mystic. Új Camille szappan és tusfürdő kollekció a parfümök világából.
A háziasszonyok vajon hogyan bánnak el a makacsfoltokkal?
Én fehérítőt használok.
És ez?
Rám fröccsent a fehérítő.
Adna egy foltos ruhát?
Tessék.
Nézzük, hogy lehet ezt eltüntetni.
Jaj, ne!
Ne aggódjon. A Ven is tökéletesen távolítja el a foltokat még a színes ruhákból is, de nem roncsolja az anyagukat.
Mostantól itt az új Ven is White fehérítő és folteltávolító folyadék fehér és kényes ruhákhoz. Ven is. Sokkal több, mint fehérítő.
Most nem magyar népmeséket mesél nekünk, hanem a saját meséjét mondja. Szabó Gyulával, a nemzetszínészével beszélgettem, várom önöket. Azt mondja, mindig nem mondtad meg, hogy ne haragudj, a zongora, karmester, hegedű, művész, hogy kerül a főiskolára, és lesz belőle színész?
Mindjárt elmondom, ha akarod. Elmondom, ha akarod. Mit, hónapig, reggelig, vagy meddig fogunk itt beszélgetni?
Ameddig jól esik nekünk.
Jó van. Tessékek nyugodtan elmenni haza, úgyhogy majd később le bele csukni mindent. Jók leszünk.
A művészetek palotájában megépült Magyarország legnagyobb sípos orgonája. A roppant méretű hangszernek 7300 sípja van. A legnagyobb 11 méter hosszú, míg a legkisebb alig 4 milliméter.
Mielőtt a hangszer történetének legelső júniusi szólóhangversenyén Varnuszt Szavér megszólaltatná a lenyűgöző méretű instrumentumot, az utókor ítéletének vasárnapi adásában a művész lépésről lépésre bemutatja a hangszer építésének munkafázisait, és elsőként bírja szóra a hangszerek e hatalmas királyát. Vasárnap délután 16 óra 10 perckor az MTV műsorán.
Kompromisszumos javaslata a határon túli magyarok közjogi státusát érintő alkotmánymódosításról. Bojkottal fenyegetőzik a Brassó, Kovászna és Hargita megyét összekötő út javítását végző olasz cég. Baku megyében lépett fel Hugo. József Attila verseket szavalt a csángóknak. A Kárpát-medence híreit látják. Köszöntöm Önöket! Kormányzati és határon túli szakértők kompromisszumos javaslatot dolgoztak ki a határon túli magyarok közjogi státusát érintő alkotmánymódosításról. A mostani indítvány a korábbinál markánsabban fogalmaz. Leszögezi, hogy a Magyar Köztársaság felelősséget visel a határon túli magyarok sorsáért.
A határon túli magyarok hivatalában megtartott szakmai értekezletet megelőzően Avarkeszi Dezső kormány megbízott Kolozsvárot, Szabadkán és Pozsonyban folytatott konzultációkat a témáról.
Nagyon nagy hibának, majdnem, hogy bűnnek tartanám, hogyha egy olyan változat kerülne be a Magyar Országgyűlés elé, amelynek elfogadása nem biztosított. Nem tudom, hogy ez végleges szövege, elképzelhető, hogy esetleg egy sikeres pártközi megbeszélés után ez néhány elemben változhat.
A javaslat új eleme, hogy Magyarország segíti a határon túli magyarokat ért jogsérelmek orvoslását. A most kidolgozott kompromisszum leszögezi, hogy a határon belül és túlélő magyarok nemzeti közösséget alkotnak.
A legnehezebb az biztos a státusz kérdés az, hogy meg tudunk egy olyan fogalmazásba állapodni, amely arról szól, hogy mi is a státusza annak a magyar nemzetiségűnek, aki kívül él az annyi országon.
Az alkotmánymódosítást már az új országgyűlés vitatja majd meg. Abban mindenképpen egyetértés van a politikai pártok között, hogy feltétlenül szükség van a határon túliak státusának alkotmányos meghatározására.
A munkálatok leállításával fenyegetőzik a Brassó-Kovászna és Hargita megyét összekötő 131-es számú út javítását végző olasz cég, amennyiben nem kap 4 millió eurós költségkiegészítést a román államtól.
A Garboli konzorciumhoz tartozó cég a kiírásra jelentkezett 18 társát erősen túllicitálva 6,5 millió euróért vállalta az 55 kilométeres útszakasz feljavítását. Vezetői most arra hivatkoznak, hogy váratlanul költséges eljárásokra van szükség, holott a kiírás előtt szakembereik tüzetesen átvizsgálták a terepet, és egy az unió által elfogadott brit cég végezte a technikai felméréseket.
Ha ezzel a munkálattal kapcsolatos, legfrissebb és pontos újdonságokat akar, forduljon kolozsvári főnökeimhez, de véleményem szerint ők sem mondanak egyebet, mint azt, hogy ha március közepéig nem kapják meg a két kiegészítést, leállítják a feljavítást.
Az érintett megyék csak haszonélvezői a világbanki támogatásnak. Így nincs megfelelő keretük a véleményük szerint indokolt kiegészítés fölvállalására.
Ezt a saját költségvetésünkből se Hargita megye, se Kovászna megye, de Brassó megye sem tudja előteremteni. Itt próbálunk a román kormánytól még plusz kiegészítést szerezni.
A Baróton áthaladó Brassó és Székelyudvarhely közti közúti távolságot megfelező útszakaszból egyelőre 10 km készült el. A szerződő felek bíznak abban, hogy a térség számára létfontosságú följavítás 2008-ra befejeződik.
Kertész Imre nem örül annak, ami a kolozsvári Bábesbújai Tudományegyetemen ügyével kapcsolatban a személyek körül történik. A Nobel-díjas író ezt az Új Magyar Szó című romániai magyar lapnak nyilatkozta, azzal a hírrel összefüggésben, amely szerint Andrei Marga, a BBTE akadémiai tanácsának elnöke, pert akar indítani ellene egy a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent cikk miatt. Most további híreink következnek röviden.
Május 21-ére írta ki a függetlenségi népszavazást a montenegrói parlament. A döntést egyhangulag hozta meg a képviselőház. A népszavazási íven a következő kérdés szerepel majd. Óhajtja-e, hogy a montenegrói köztársaság független állam legyen teljes nemzetközi szuverenitással? Májusban folytatódik az 5 éve tartó CIAMPER, amelyben a magyar állam kártérítést követel az Alperes Transgold romániai cégtől a 2000-es tiszai cián szennyezés miatt. Döntött a bíró a fővárosi bíróság tegnapi tárgyalásán. A felperes magyar államjogi képviselője kérte, hogy a bíróság hozzon közbenső ítéletet az Alperes cián szennyezésben való felelősségét és kártérítési kötelezettségét kimondva. A Székelyudvarhelyi Rákóczi Szövetség és a Volt Politikai Foglyok Szövetsége 1990 óta minden március 2-án megszervezi az 1949-ben teljes vagyonelkobzást szenvedett és kényszerlakhelyre elhurcolt családok leszármazottainak találkozóját. Idén a Székelyudvarhelyi üldözött áldozatok emlékművénél gyűltek össze az érintettek, akik kifejezték reményüket, hogy a tavaly elfogadott új restitúciós törvény mielőbb orvosolja jogsérelmeiket.
Bákó megyében a Csángóföldi magyar faluban lépett fel Földes László, a Hobo Blues Band fontembere. A népszerű magyarországi énekes korábban még soha nem járta a moldvai csángó magyaroknál.
Tavaly a József Attila emlékév kapcsán Hobo 40 előadást tartott a határon túl. A népszerű blúzénekes Ötvös György, a Budapesten bejegyzett Magyar Faluért Alapítvány elnöke csángóföldi beszámolói nyomán határozta el, hogy ingyen koncertet ad Magyar Faluban, mert szándékában áll örömet szerezni az itt élőknek. A világ szeme elől elrejtett és az 1337 lelket számláló csángó településen még soha nem hallottak Hoboról. A vendég is ritka madár errefelé, így érthető volt a helybéliek fokozott kíváncsisága. A faluban egyébként nem tartanak magyar misét, de a beiskolázott 191 diák közül 90 a szülők kérésére heti 3 alkalommal tanulja a magyar nyelvet. Hobo bevallotta, a csángóföldi találkozó még az olyan világcsavargóknak is, mint amilyen ő, lefegyverző élményt tud nyújtani.
Nekem fantasztikus látni ilyen embereket, látni gyerekeket, akik eljönnek, hogy táncoljanak én előttem, hát szóval nehéz feldolgozni, és ez volt igazából az egész esben a legfantasztikusabb. Az, hogy én itt mit csináltam, különösebben nem foglalkoztat, mert egy olyan élménnyel lettem gazdagabb, amire nem vagyok felkészülve, és ezt sose felejtem el. De ez megrázó, hogy fenntartani egy kultúrát ilyen körülmények között, ilyen tisztán,
Mennyire őszintén és minden érdek nélkül ez még az ilyen megátalkodott csavargókat is leveri a lábáról, mint amilyen én vagyok.
A József Attila előadó est után a moldvai csángó gyerekek kultúrájuk egy szeletével ajándékozták meg a művészt.
A Kárpáti krónikát látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Számomra az a fagyasztott termék, amelyben biztos vagyok, hogy amit a csomagoláson látok, azt is találom benne. A zöldségek frissek és ropogósak, annak köszönhetően, hogy mindössze 3 órán belül lefagyasztják. A minősége mindig kiváló. Egyszerű elkészíteni, és az íze páratlan. Findus, a fagyasztott termékek nagymestere. Ismerd meg az ízét!
Az 5-ös lottó heti főnyereménye 1 milliárd 80 millió forint, a 6-os lottó főnyereménye 813 millió forint.
Ennyi?
1 milliárd 80 millió és 813 millió forint.
Bármikor bejöhet.
Nagyobb megfáztam. Fáj a torkom, lázabb is van.
Ne aggódj, itt vagyok. Meglátod, mindjárt jobban leszel.
Az Aspirin Plus C hatóanyagának köszönhetően csillapítja a lázat, enyhíti a torokfájást és a megfázás egyéb tüneteit.
Tényleg sokkal jobban vagyok.
Nagyon jó, akkor elviheted a srácokat az úszodába.
Aspirin Plus C első segély a megfázásban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Együtt sírtunk, együtt nevettünk. Ilyen volt a félszázadunk. Most szombaton a félszázadból például 1960 Fónai Mártával, a Bodrogi Töröcsik duettel, Sota Irénnel, Páger Antallal, Hofival, Kibédivel, Latabárral és Kordával. Hogy milyennek láttuk 1960-at, megmutatjuk szombaton délután.
A műsor támogatója a Teva Magyarország RT, a világ legnagyobb generikus gyógyszergyártó cégcsoportjának tagja. Teva, bízom benne.
Szombaton esténként itt sorsoljuk ki sztárvendégeink és játékosaink segítségével a Joker és az 5-ös lottó számait, amivel akár több 100 milliót is nyerhet. Szeretne ön is részese lenni a számhúzásnak, és ezzel 1 millió forint boldog tulajdonosává válni? Akkor nézzen bennünket, és megtudhatja, mindez hogyan lehetséges. Várjuk önöket tehát szombaton esténként a híradó után a lottó és a Joker sorsolással. Legyen szerencsénk!
Mondja, nincs kedve egyet sétálni velem?
Tudtam, hogy bele fogok szeretni, mert először is rögtön hány ingerem lett. Érted? Sose találkoztam ilyen gyönyörű lányjal. Azt hiszem, erre nagyon érzékeny vagyok. Az egyetlen lány, akit eddig ismertem, az a szomszédban lakott, és egyáltalán nem volt csinos, vagy mi. Fölhívtam néha a telefonon, mindenféle malacságot mondtam neki. De erbeszélgetésre hívtam, mert ő fizette. Különben semmi különös nem volt köztünk. Most nagy zűrben voltam, mert ugye mégsem mondhatom el Luisnak, hogy börtönben voltam, bankrablásért, és hogy lopásból élek, sose volt rendes munkahelyem. Tudod, az emberek nagy része az ilyesmit rögtön felhasználja ellened. De olyan édes volt, olyan igaz, és ott sétáltunk a parkban, meg minden. Annyira a hatás alá kerültem, hogy nem is tudom, 15 perc múlva el akartam menni feleségül, és fél óra múlva abszolút lemondtam arról, hogy ellopjam a pénztárcáját.
Vasárnap este ismét krém.
A vendégeink Kovács Kati.
LL Junior.
És a Fiesta. Tartsanak velük!
moto.
Tény magad, jó egyetlenem.
Nagyon jó képű vagy.
De hiszen ez Pierre Richard. Na jó, azért a régi formáját is hozza.
Amúgy a neve Matthias Duval.
Liz Kerner.
Ikrek?
Something wrong?
Van egy öcsém, egy ikertestvérem, Matthew, maga biztosan Betty.
Ebből baj lesz.
Bigámia, BTK 340. cikke.
Vagy mégsem?
Egy kis hazugság a szerelem szolgálatában.
Az Iker, hétfőn este az M1-en.
Mindig arról álmodtam, hogy ikrekkel hempergek.
Kedden este ismét jelentkezünk kívánságműsorunkkal, melyet természetesen most is nézőink javaslatai alapján állítunk össze. Levél címünk: Magyar Televízió, Önök kérték, 1054 Budapest, Szabadság tér 17. E-mail címünk: önökkerték@mtv.hu. Állandóan működő telefonüzenetrögzítőnk száma 06 30 30 30 430.